Kedves gyülekezet, a 68. Zsoltár, amit az imént hallhattunk felolvasva a lekcióban, olyan kicsit, mint egy mai hollywoodi filmnek a trélere, amiben minden van. Vannak benne harcok, vannak benne ellenség, van benne istentisztelet, van benne seregszemle, felvonulás, van benne dráma, és mind-mind Istenről beszél. A nehézsége számunkra az, hogy kulturálisan ez tőlünk nagyon távol van, nem ismerjük azokat a helyeket, ahol ez játszódik, nem mond nekünk semmit talán, hogy mik azok a hegyek, amik irigykedve néznek a másik hegyre. Nehéz ezeket a metaforákat érteni. Minden esetre Isten nagyságáról szól ez a Zsoltár. Erről volt szó a keresztelési igehirdetésben is, és most az igehirdetésben is erről lesz szó. Néhány verset emelek ki a 68. Zsoltárból. Föl kell az Isten! Szétszoródnak ellenségei, elfutnak előle gyűlölői. Énekeljetek Istennek, zengjétek nevét, készítsetek utat a pusztában száguldónak. Az Úr az ő neve, vígadjatok színe előtt. Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. A fáradtat megerősítetted. Ott lakik nyájad és jóvoltodból, gondoskodsz az elesetről, Istenem. Isten, ami szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk kihoz a halálból is. Ti országok, énekeljetek Istennek, zengjetek az Úrnak. Hirdessétek Isten hatalmát, fenségét, Izraelen, erejét a fellegekben. Izrael Istene ad hatalmat és erőt népének. Legyen áldott az Isten. Kedves gyülekezet, boldogok vagyunk, boldogok lehetünk, hiszen egy olyan időszaknak a végére értünk, ami egy másfél éves periódus, legalábbis reméljük, nem kell maszkot hordanunk itt bent. Nagyon boldogok voltunk, mikor megjött ez a szám. Már múlt vasárnap is kérdezte néhány ember az esti dicsőítő istentiszteleten, hogy kell még maszk, nem kell. Mondtam, hogy hát azért kell, de lehet, hogy pont ma érjük el azt a számot. Tehát picit még várni kellett, de most már nagy a szabadság. Mi bajunk lehetne még? Mi hiányozhatna még? Nagyon sokszor hallottam ezt, visszakaptuk a régi életünket. Nyár van, lehet szabadon jönni-menni nagyjából. És nagyon sok minden helyreállt, rendben van minden. Van étel, van tiszta víz. Egy olyan részén élünk a világnak, ahol ezek az alapszükségletek annyira természetesek számunkra, hogy néha talán észre sem vesszük, hogy mekkora értékek. Van energia, bármilyen eszközt tudunk otthon használni. A boltok polcai tele vannak, nem úgy, mint tavaly márciusban. Kinek-kinek mi hiányzott, újra minden kapható. És az ember úgy érzi, biztonságban, nyugalom és kiegyensúlyozottság. Főleg egy ilyen szép alkalom, mint a mai, ahol keresztelőre került sor, ünnep van, boldogok lehetünk. Mire lehet még szükségünk? A mi kultúránkban egyébként szinte kötelesség boldognak lenni. Hányszor látunk olyan posztokat a közösségi médiákon, amelyeken az emberek szomorú fejet vágnak? Hányszor látunk olyan posztokat, ahol eltölt tárgyakat mutatnak meg? Hányszor látunk olyan posztokat, ahol azt mutatják, hogy vettem egy ruhát, de kicsi lett? Hányszor látunk olyan képeket, amelyek az élet töredékességét mutatják meg? Nem látunk olyan filterezett fotókat, amin emberek vannak, akik betegek például. Nagyon beteg vagyok felirattal. Boldognak kell lenni, és boldognak kell látszani. És természetesen van ennek egy jó oldala, hiszen az ember próbálja a pozitív dolgokat erősíteni, szeretne jól érezni magát a bőrében, kihozni az életéből azt, amit lehet, de talán észre sem vesszük, hogy hogyan torzít bennünket a kultúránk, és mennyire nehéz felvállalni az életnek azt a részét, ami a hiányokról szól, ami a nehézségekről szól. Olyan, mintha csak a jó dolgokról lehetne beszélni. És persze megvan a másik véglet is, aki meg állandóan panaszkodik. Az nagyon-nagyon nehéz. Biztos ismeritek azt, amikor két szomszéd beszélget, és az egyik elmondja, hogy neki itt fáj, meg ott fáj, és a másik azt mondja, az semmi, nekem meg itt fáj. Az írás a legnagyobb boldogságról beszél nekünk, és tudjátok, mi a legnagyobb boldogság ebben a Zsoltárban? Az, hogy Isten megjelenik az ő népének. Hogy az élő, teremtő Isten tapasztalható, megragadható, megismerhető és kapcsolatba lehet vele lépni. És ez egy mindennapi boldog tapasztalat, hogy van Isten a világon, aki irányít mindent, és aki él, és aki szeret. Nem csak úgy folynak a dolgok, nem csak a véletlenek sorozata az életünk, hanem Isten élő és szabadító Úr. Öt szót szeretnék kiemelni most nektek, megnézem biztos a kedvét. Igen, öt szót, amelyet jó lenne, hogyha elvinnénk és megjegyeznénk. Az első egy szókapcsolat. Így indul a Zsoltár, hogy föl kell az Isten. A boldogság oka, az öröm oka ez, föl kell az Isten. Kicsit lehet vicces is ez a dolog, megkérdezhetnénk, hogy miért eddig mit csinált, de ez a kép arról beszél, amikor valaki a trónján ül, egy uralkodó ül a trónján, és föl kell. Biztosan ismerjük ezt, el tudjuk képzelni, amikor egy nagy jelentőségű ember ül, és egyszer csak föl kell arról a székről, vagy arról a trónról. És akkor mindenki odafigyel, mert akkor valami történni fog. Akkor vagy mond valamit, vagy tesz valami nagyon-nagyon fontosat. És ez a Zsoltár egy olyan időszakból szól, amikor Isten népe tapasztalhatta azt is, hogy nem történik semmi, hogy nincsenek jó dolgok, képzeld el mondjuk idén április elejét, csak egy rövid időre legalább, rossz dolgok vannak, és ebben a helyzetben a hitvallásuk az, hogy föl kell az Isten. Isten cselekszik, Isten él, Isten dinamikus, tervez, véghez viszi az ő terveit, irányít. Ő az, aki enged dolgokat, és aki ezt a világot irányítja. És ami nagyon fontos, hogy ezen a ponton nem azért mondja ezt a Zsoltár írója, mert ezt látja, nem azért mondja, mert azt látja, hogy fú, most éppen minden oké, hanem ez egy hitvallás. Azért meri ezt mondani, mert évezredeken keresztül tapasztalhatta ezt Isten népe, és megtanulták, hogy Isten él. Isten cselekszik, akkor is, ha per pillanat ezt nem tapasztalhatjuk. Föl kell az Isten. Nem biztos, hogy értjük, hogy mi miért és hogyan történik, de a mi hitvallásunk is lehet, hiszen ez az élő Isten Krisztusban, ami mennyei atyánk. És ha úgy tűnik, ha nem, ez a hitünknek az egyik lényege, hogy Isten él, hogy Isten mozdul, hogy Istenre számíthatunk, hogy nem feledkezik el az ő népéről. A második szó, amit elvihetünk, ez, hogy Isten szabadító. Szabadító. Olyan gyönyörű a 6. és a 7. vers. Azt mondja, árváknak atya, özvegyek védője az Isten. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. És ezen a ponton ez már nem csak hitvallás, hanem tapasztalat is. Az élő Isten, a világmindenség ura törődik az ő gyermekeivel. Úgy törődik velük, hogy helyzetbe hozza őket, és egymáson keresztül engedi, hogy törődjenek velük. Isten törvényében nagyon részletesen szabályozva van, hogy hogy kell az árvákkal és az özvegyekről törődni. Isten törvénye előírja az embereknek, hogy ne feledkezzetek el róluk, és ez nem egy jó indulatú ember leírása volt, értitek? Ez Isten törvénye volt. Árvának is özvegynek jelen lenni az ókorban egészen más volt, mint ma. Teljes kiszolgáltatottságot jelentett. Az, hogy tulajdonképpen az embernek nem volt otthona. Mindegyik kép, az árva, az özvegy, a fogság, az elhagyott, azt jelenti, hogy olyan emberek, akinek nincs otthona, akiről nem gondoskodnak, aki nem számíthat másokra. És tulajdonképpen ez, hogy Isten szabadító, azt jelenti, hogy amikor másra már nem számíthatsz, Istenre akkor is számíthatsz. Aki most itt ülsz ezen az Isten tiszteleten, és valószínűleg a legtöbbötöknek van otthona, és van, akire számíthattok. Tegyük fel a kérdést, hogyan szólíthat ez meg bennünket? Mi az az élethelyzet, vagy a lelkünk mély, mi az a helyzet, amiben igazából otthontalanok vagyunk? Vagy titkon tudjuk, hogy ebben a kérdésben nem számíthatunk senkire, és ha az Isten nem segít, nem oldódik meg. Mert bár a kultúránkban nagyon-nagyon sok mindenre van válasz, nagyon sok minden elérhető, nagyon sok minden adott, de vannak olyan dolgok, amin ember nem tud segíteni. Isten szabadító, a te szabadítód, aki most itt ülsz. Isten megszabadít téged is, és hiszem, hogy megmutatja magát neked. A harmadik kép, hogy Isten pásztor. Sokat beszéltünk az előző hetekben erről a gyülekezetben, de ebben a Zsoltárban is felsejlik, hogy Isten a fáradtat megerősíti. Istennél lakik az ő nyája, jó voltodból gondoskodsz az elesetről. És ez most, itt és most azt jelenti nekünk, hogy Istennél megpihenhetünk. A pásztornak sokféle funkciója van, de ez a Zsoltár arra erősít és arra irányítja a fókuszt, hogy Isten olyan pásztor, akinél megpihenhetsz. Nem tudom, hogy miben éltetek az elmúlt két hónapban, én azt tapasztalom, hogy a május elejei nyitás óta az emberek nagy része megpróbálja bepótolni az elveszett másfél évet. Iszonyatos tempóban zajlik az élet. Nagyon-nagyon sok mindennek meg kell most történnie. Mindenki nagyon pörög, nem csak az infláció. És hihetetlenül elfáradnak az emberek, és azt látom, hogy az előtte lévő másfél évnek a mindenféle kihívásai, nehézségeit nem volt idő, nemhogy kipihenni, még felfogni sem, és ez azóta eltelt két hónapban pedig minden csak még fokozódik. És ezért nagyon fontos meghallnunk ebből az igéből, hogy megpihenhetsz Istennél. Lassíthatsz. Megpihenhetsz nála, és lehet, hogy most csak arra van teret, hogy ezen az Isten tiszteleten kitáld előtte a szívedet, és csak annyit mondj, hogy Uram, elfáradtam. Ezt ki lehet mondani. Uram, nagyon nagy szükségem lenne arra, hogy le tudjak nyugodni, hogy le tudjak lassulni. Akkora a nyomás, és nagyon élvezem néha a pörgést akár, vagy nagy a nyomás, és kell ezt csinálnom, de meg szeretnék pihenni nálad. Szükségem van erre, hogy lelassuljak. Pásztor az Isten, akinél megpihenhetsz, és ez igaz a gyülekezet közösségére, Isten népére is. Isten jelenlétébe ér fáradtnak lenni. Nem kell előtte azt mondani, hogy itt vagyok, Uram, és megint teszem, amire hívsz. Meg lehet fáradni, és meg lehet pihenni. Negyedik szó, a győzelem. Egészen felháborító néhány kép ennek a Zsoltárnak, amikor Isten népe azt mondja, hogy Isten, ami szabadító Istenünk, az Úr kihoz minket a halálból, és úgy tűnik, mintha Izraelnek lenne egy ilyen privát szuperistene, aki mindenki mást lenyom, és mintha egy dicsekvők lennének, hogy a miénk a legjobb. És közben pedig az üsztörténeti összefüggésben ez az élő Isten Jézus Krisztusban minden ember élet. Mindenki, aki hisz benne, annak ő a mennyei atya. Tehát nem kisajátítható ilyen értelemben senki számára. És ennek a Zsoltárnak ez talán az egyik legfontosabb üzenete és a szíve, hogy Isten a legnagyobb ellenséget győzi le, mégpedig a halált. Azt, amit senki nem győzhet le. Még egyszer ezt a verset azt mondja, Isten, ami szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk, kihoz a halálból is. Az Ószövetség is tud a feltámadásról. Isten a legnagyobb ellenséget, a halált győzi le, és a halál okozóját, a bűnt. És mi tudjuk, hogy ezt Jézus Krisztusban tette. Az életünk legfontosabb kérdése és döntése az, hogy ezt el tudjuk-e fogadni és el tudjuk-e hinni. Nagyon egyszerűen, hogy Jézus Krisztusban Isten megváltott bennünket. Ha megvalljuk a bűneinket és megbánjuk, ő megtisztít minket, és ezért van örök életünk. És az élet nem az, amit látunk csak, hanem ennél több. Van folytatás a halál után is. Bár meg kell halnunk fizikailag, de fel fogunk támadni mindazok, akik Krisztusban hiszünk. Így ezen a mai Isten tiszteleten számodra is itt van ez a lehetőség, hogy ezt megragad, hogy azt mondd Istennek, Uram, én ezt elhiszem, vagy Uram, én ezt nem tudom elhinni, mert annyira hihetetlennek tűnik, de segíts az én hitetlenségemen. Ezen múlik igazából minden. De hiszem, hogy a szerető Atya erről majd bennünket meggyőz, és ezt átviszi a lelkünkön, a szívünkön. A Szentírásból azt látjuk, hogy a Biblia Istene, Jézus Krisztus Atya legyőzte a legnagyobb ellenséget, a halált. Magasztaljuk hát ezért őt, ezért lehetünk igazán boldogok. És az utolsó szókapcsolat, az ötödik, globális távlatok, egy ilyen nehéz szókapcsolat. Mert hogy azt látjuk, hogy Isten életet hoz mindenhol a világon, és a jövőben jó dolgok jönnek. Ez alatt nem a töretlen fejlődésbe vetett hitet értem, hanem azt, hogy minden ember megismeri egy nap Isten hatalmát, és Isten szeretete betölti majd ezt az egész földet. Nem kell tehát félnünk, azaz félhetünk, de megnyugodhatunk. Mi lesz ezzel a világgal? Senki nem tudja, mi lesz ősztől. Mi jön még? Milyen betegségek? Milyen gazdasági válságok? Nem akarok senkit ijeszgetni, csak a lényeg, hogy megnyugodhatunk. Megnyugodhatunk, mert a legnagyobb veszedelemben is, ha Istenben vagyunk, akkor oltalom alatt leszünk. És a történet vége az az, hogy az ő országába bevisz bennünket. Isten áldjon meg bennünket azzal, hogy ebben a hitben megerősödjünk, hogy ez a hit megszülessen bennünk, hogy Isten él és cselekszik, föl kell az Isten, hogy Isten szabadító, a legkilátásnabb helyzetekből is meg tud szabadítani, hogy Isten pásztor, akinél megpihenhetsz, hogy Isten győztes, aki legyőzte a legnagyobb ellenséget, a halált, és globális távlatokat, reménységet nyit a számunkra. Az ő kezében van minden. Ebben erősítsen és újítson meg bennünket, ami szerető mennyei atyánk. Ámen. Imádkozzunk. Élő Isten, te látsz és ismersz bennünket, szomjazik a lelkünk, és bár egy csomó mindenünk megvan, és talán hálásak is vagyunk érte, és néha elégedettek is, de nagyon fárasztó mindig boldognak látszani. Nagyon fárasztó, hogy mindig tartani kell magunkat. És Urunk, szeretnénk most egyszerűen csak megpihenni nálad. Köszönjük, hogy előtted nem kell semmilyennek látszani, hogy lehetünk, ahogy vagyunk és akik vagyunk. Teremtő Istenünk, köszönjük, hogy így pihenhetünk meg a te karjaidban. És kiáltunk most hozzád, hogy segíts, hogy szabadíts meg, hogy hadd tapasztaljuk az életünkben azt, hogy te győztes vagy. Bocsáss meg a bűneinket, szabadíts meg bennünket, tisztíts meg, erősítsd a hitünket. Hadd tapasztaljuk, Urunk, és adj hitet, hogy te valóban mindent legyőztél. Újíts meg ebben bennünket. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy megváltottál bennünket, és hogy mindenki, aki benned is üdvözül. És mi hisszük, hogy te vagy az Isten fia. Urunk, kiáltunk különösen azokért, akik nehézségekben vannak közöttünk, akik gyászolnak, fájdalmakban vannak, egyedül vannak, olyan terreket hordoznak, ami elhordozhatatlan. Erősítsd őket, lépj melléjük. És kérünk azokért is, akik jól vannak, akik teljességet élnek meg, akik azt élik meg, hogy most minden könnyű, és akik örülnek annak, ami van. Imádkozunk a közösségünkért is. Erősítsd, újítsd meg a gyülekezetünket, áld meg a nyári tábort, amiben készülünk. Imádkozunk a környezetünkért, a városunkért, az országunkért, vezetőinkért. Kérünk, Urunk, hogy hadd tapasztaljuk meg a te szeretetedet, jóságodat és szabadításodat. És add azt a reményt, hogy akármerre is alakulnak a dolgok, hogy akármi is vár ránk az elkövetkezendő hetekben és hónapokban, akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Maradjon velünk, Urunk, így a te békességed. Jézus nevében hallgass meg, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen.